A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked, hogy együtt lehetünk ebben a délutáni csendességben előtted. Hálások vagyunk, Urunk, hogy délelőtt is szóltál hozzánk. Sokszor érezzük éppen úgy, mint ahogyan az imént énekeltük, hogy bennünket dobál az élet tengerének vihara, üvölt a haptusa, érezzük, hogy nő a vész a tengerem. Sokszor van ilyen érzésünk, nem sokára elborítanak a nagy hullámok, és nem bírjuk tovább. Urunk, sokszor hajlamosak vagyunk arra, hogy mi ilyenkor kapálózzunk, ilyenkor minden módon megóvjuk az életünket. Kérünk téged, Urunk, segíts abban, hogy hadd tudjunk téged felismerni, amikor ilyen viharokban vagyunk, hogy te valójában, ahol mi lehetetlennek látjuk az életet, a továbbélést, ott te kényelmesen tudsz sétálni, mint annak idején a háborgó tengeren a tanítványok mellett. Kérünk téged, Urunk, legyen szemünk észrevenni téged, és bocsásd meg, amikor mi is csak valami kísértetnek látunk téged, amikor nem ismerünk fel. És könyörülj rajtunk, Urunk, hogy hadd akarjunk mindig úgy ragaszkodni hozzád, és úgy veled járni, mint annak idején ezek a tanítványok, vagy mint Péter, aki azt mondta, hogy ha te vagy az Uram, hadd menjek oda hozzád a vizen, mert neked van hatalmad engem is megtartani, nem csak önmagadat. Így akarjuk, Urunk, az életünket neked szentelni azokban a dolgokban is, amikben ma akarsz bennünket tanítani igéden keresztül. Imádkozunk hozzád, Urunk, hogy így tölts be bennünket lelked által, erősíts, vigasztalj, bátoríts, és fedj is meg bennünket, éppen úgy, ahogy azt jónak találod. Így vedd hatalmadba, Urunk, uralmad alá az ige hirdetőjét, és bennünket hallgatókat is, hogy általad gazdagodhassunk meg, és változhasson életünk a te akaratod szerint. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom Jakab apostol leveléből, a harmadik rész első 12 versét. Az igét és magyarázatát helyünket elfoglalva hallgassuk meg. Jakab apostol levelében, a harmadik részben, az első 12 versben a következőképpen olvassuk Isten igéjét. Testvéreim! Ne legyetek sokan tanítók, hiszen tudjátok, hogy súlyosabb ítéletben lesz részünk. Mert sokat vétkezünk mindnyájan, de ha valaki a beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember. Meg tudja fékezni az egész testét. Ha a lovak szájába zablát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nekünk, egész testüket irányíthatjuk. Íme a hajókat, bármilyen nagyok és bármilyen erős szelek hajtják is őket, egy egészen kis kormányrúddal oda lehet irányítani, ahová a kormányos akarja. Ugyanígy a nyelv is, milyen kicsi testrész, mégis nagy dolgokkal kérkedik. Íme egy parányi tűz milyen nagy erdőt felgyújthat. A nyelv is tűz, a gonoszság egész világa. Olyan a nyelv tagjaink között, hogy egész testünket beszennyezi, és lángba borítja egész életünket, miközben maga is lángba borul a gyehenna tüzétől. Minden fajta vadállat és madár, csúszómászó és tengeri állat megszerídíthető, meg is szerídíti az ember. A nyelvet azonban az emberek közül senki sem tudja megszerídíteni. Fékezhetetlenül gonosz az, telve halálos méreggel. Ezzel áldjuk az Urat és Atyát, és ezzel átkozzuk az Isten hasonlatosságára teremtett embereket. Ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok. Testvéreim, nem kellene ennek így lennie. Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból árasztja-e az édes és a keserű vizet? Vagy teremhet-e, testvéreim, a füge olajbogyót, vagy a szőlő fügét? sós forrás sem adhat édes vizet. Kedves testvérek, mikor középiskolás voltam, volt egy osztálytársunk, nem egy termetéről híres valaki. Viszonylag alacsony volt, és ezzel együtt nem mondhattuk volna, hogy ő egy köpcös valaki, hanem sokkal inkább egy ilyen sovány, majdnem, hogy egy csenevész fiatalember. Sokan tudják, hogy olyan középiskolába jártam, ahol nagyon-nagyon kevés volt a lány, 600 tanuló közül talán, ha 10 voltak. Egyébként fiúk voltunk együtt. És mégis, bár én még olyan időben jártam, amikor azért előfordult verekedés, izmozás fiúk között, ezzel a fiúval senki nem mert kikezdeni. Ez a fiatalember, ez a srác, még az idősebbek számára is, a fölöttünk járók számára is tabu volt. És nem azért volt tabu, mert neki oda járt valami idősebb testvére. Nem azért nem mert vele senki sem kötekedni, mert valaki ott tanított az iskolában, vagy valami politikus lett volna, vagy nagy ember a rokonsága, hanem azért, mert egy különleges küzdősportot folytatott, az aikidót. Nagyon érdekes volt. Sokszor megmosolyogtuk. Mennyire könnyedén, pillanatok alatt bárkit földre vitt. Pillanatok alatt. Az a kis ember, ha vele szembeállt egy sokkal-sokkal nagyobb, akár egy kétszer akkora termető ember is, pillanatok alatt gurította tovább is, már esett is el az illető. Volt, amikor úgy fogta meg az embernek a kezét, hogy azonnal könyörgőre fogta. Jaj, csak engedj el! Kis ember, mégis úgy tűnik nagy erő. A mai igében Jakab apostol is valami hasonlóról beszél. Azt mondja nekünk, hogy az ember testében van egy olyan testrész, ami iszonyatosan pici, látszólag jelentéktelen, majdnem, hogy még szükségtelen is, nem létszükséglet, és mégis azt mondja, hogy ezt nem vagyunk képesek megzabolázni, nem vagyunk képesek megfékezni, nem tudunk rajta uralkodni a nyelvünkön. Tudunk talán valamelyest uralkodni a szokásainkon, többé-kevésbé, de a nyelvünkön alig-alig. Miért? Vannak ilyen szólásmondásaink, például, hogy elszóltam magam. Ugye ismerős? Jaj, elszóltam magam. Az azt jelenti, hogy valami olyat mondtam ki, amit gondolok, de nem akartam kimondani. Kicsusszant a számon. És ezt is szoktuk mondani. Kicsúszott a számon. Ezt se akartam, de úgy kiszaladt. A többi mondattal együtt. És van olyan is, amikor azt mondjuk, hogy ha már kigondoltam, kimondom. Akkor érezzük, hogy ez talán nem egy olyan mondat, nem egy olyan gondolatsor lesz, amit helyes elmondani, de azt mondjuk, hogy talán még mindig becsületesebb, hogyha nem valami kedveset, nem valami szépet mondok, de inkább kimondom, mint hogy benn maradjon. Bizony, mikor ilyenek történnek, akkor lelepleződünk. Az lepleződik le, hogy mi van belül a szívünkben. Egyszer Gyökösi Endre mesélte, hogy elment hozzá valaki lelkigondozói beszélgetésre, rendszeresen járt hozzá, és az egyik alkalommal mesélt arról, hogy mi történt vele legutóbb, és akkor többek között azt mondta, hogy elment az anyósa elé a vasútállomásra, és azt mondja, hogy leszállt a vonatról, oda mentem hozzá, hogy megöljem. Hát nem ezt akarta mondani, hanem azt akarta mondani, hogy megöleljem. De hát ez csúszott ki a száján. Ugye erre szoktuk mondani, hogy freudi elszólás. Nem ezt akartam mondani, valami egészen mást, hogy én szeretem, megölelem. De a valóság jött ki, hogy nekem annyi konfliktusom van vele, hogy akármi képes lennék megölni is. A szív teljességéből szól a száj, ezt sokszor tapasztaljuk. Nem bírjuk megfékezni gondolatainkat. A testünkön még tudunk is uralkodni, de a gondolatainkon nem. És mennyiszer rosszat gondolunk. Egyszerűen nem bírjuk befolyásolni nagyon sok esetben. Vannak persze, akik ezt könnyedén veszik, és azt mondják, ó, nem kell ezt olyan komolyan venni, a szó elszáll, az írás megmarad. Mondtam valamit, és akkor mi van? Elrepült. Nem kell annyit foglalkozni vele. Mondják azt is, ó, ne vedd úgy a szívedre. Ő a hibás. Miért kell olyan komolyan venni dolgokat? Tényleg ilyen egyszerű? Tényleg ennyi az egész? Igen, akinek nem fáj. Akinek nem fáj az a mondat. Akinek nem fáj, amit mi mondtunk. Azt szoktam mondani, hogy másnak a foga nekem se fáj. Sosem. De nem csak azzal van gond, hogy kimondunk dolgokat. Azzal is, amikor mást mondunk ki, mint amit gondolunk. A nagyon barátságos kézfogások, hatalmas mosolyok, és közben pedig a háttérben a harag, a gyűlölet. Egy filmben az örömapa egy nem nagyon bízott abban, hogy jó veje lesz a fiatal ember, aki megkérte az ő lányának a kezét. És házasságkötés előtt oda vezette a lányát az oltárhoz, az ott álló fiatal emberhez. Odaadta neki a lányt, de még előtte egy fél lépéssel odébb hívta a fiatalembert, és súgott neki valamit. Következőket súgta. Bólogass és mosolyogj. Gyerünk, bólogass és mosolyogj. A fiú elkezdett bólogatni, mosolyogni, és akkor az ő leendő apósa azt mondta neki, ha a lányomnak bármi baja lesz melletted, neked véged. Bólogass és mosolyogj. Bólogass és mosolyogj. Kifelé békesség, szeretet, a valóság egészen más. Jézus azt mondja, a ti igenetek legyen igen, a nem pedig nem, mert a többi a gonosztól van. Egyházmegyei tanácsülésen Esperes úr minden alkalommal, kivétel nélkül, amikor szavazás van, azt szokta mondani, ki támogatja a javaslatot, ki szavaz nemmel, és utána azt mondja, tartózkodás az egyházban nincs, mert a ti igenetek legyen igen, a nem pedig nem. És ha tízszer szavazunk egy délőtt, akkor ő tízszer mondja el ugyanezt a szavazások után. Hogy vagyunk mi a nyelvünkkel? Azt gondolom, hogy ez mindnyájunknak égető kérdése, nincs ember, aki ne vétkezne vele. Jakab apostol nagyon gyakorlatiasan beszél, amikor azt mondja, hogy egy forrásból nem jöhet egyszerre édes és keserű víz, egy növény nem tud egyszerre kétféle gyümölcsöt teremni, és amikor a szívünkből kijön kétféle dolog, hát az valami furcsaság, valami lehetetlen helyzet. Isten áldása is olyan beszéd, amivel gyalázatot hozunk az ő nevére. Ez egy nagyon nehéz kérdés a számunkra. Ezen a héten egy igehirdetőt hallgattam, aki nem prédikált, hanem kérdéseket tettek fel neki gyülekezeti tagok. És azt kérdezték tőle például, hogy Isten szent lelke milyen módon munkálkodhat az emberben. Tessenek helyet foglalni bárhol. Isten szent lelke hogyan munkálkodhat az emberben? És egész pontosan arra kérdezett rá az illető, vagy az izgatta leginkább, hogy aki nem tud nyelveken szólni, üdvözülhet-e? Hát ebből a kérdésből sejtjük, hogy nem reformátusokról van szó. Aki nem tud nyelveken szólni, üdvözülhet-e? És akkor az ige hirdető azt mondta, hogy természetesen üdvözülhet az is, aki nem tud nyelveken szólni. Az ige azt mondja, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Nincsen szó nyelveken szólásról. Hinni Krisztusban, ez az egyetlen feltétel. Odaadni az életünket neki, tulajdonképpen vele életet cserélni. Odaadom az én bűnös életemet, ő pedig az övében részesít engem is, az örök életre vezet. Egy új élet kezdődik, és ebben elsődleges lesz a Krisztusnak tetszés. Törekedni fogok a keresztjén tiszta jellemre, viselkedésre, Jézushoz hasonlóságra. És ezzel együtt lassan változik az életem. De a nyelv, az bizony nehéz ügy. Ezen belül is. Nehéz megfékezni, parancsolni neki. És az ige hirdető nagyon érdekeset mondott, amit még sose hallottam. Azt mondta, hogy aki viszont tud nyelveken szólni, sokkal jobban meg tudja fékezni a nyelvét. A nyelvét is, azt mondja, átadja az Úrnak. Hiszen amikor imádkozik, akkor képes nyelveken imádkozni, nyelveken beszélni, olyanon, amit ő maga sem ismer, csak azt az egyet tudja, hogy teljes mértékben, közösségben van az Úrral. Hát, kedves testvérek, ebben a kérdésben én nem vagyok kompetens, nem tudok nyelveken szólni. Lehetséges, hogy akinek megadatott ez a kegyelmi ajándék, az esetleg tényleg könnyebben meg tudja fékezni a nyelvét. Az azonban egész biztos, hogy nem lesz az élete így sem hibátlan. Ugyanis Isten lelke nem veszi el az eszünket, nem kapcsolja ki a tudatunkat, nem készít belőlünk angyalokat, akik sohasem lázadoznak és vétkeznek. Isten azt akarja, hogy önszántunkból adjuk magunkat neki. Jézus Krisztussal járva sem lesz hibátlan és könnyű az életünk. Minden nap lesznek nehéz döntéseink, gondjaink, kényszereink. Nem fogjuk tudni mindig tökéletesen azt, hogy mi az Isten akarata. Egyszerűen azért, mert Isten szabaddá teremtett bennünket. De az is biztos, hogy minél több időt töltünk az Úrral, annál inkább formálódunk hozzá. A beszédünk olykor tisztátalan, olykor bántó, olykor hazug, olykor rágalmazó. Nincs kivétel közöttünk. De aki sok időt tölt Jézussal, annak idővel a nyelve is változni fog, a beszéde is. Egy alkalommal még teológus hallgató voltam, az én lelki pásztorom újkenyéri úrvacsoraosztás háladó istentisztelt alkalmával felkért arra, hogy prédikáljak én. Átadta a szószéket. Nagyon emlékezetes igehirdetés. Soha életemben annyian nem gratuláltak igehirdetéshez, mint akkor, soha. Szinte mindenki szorongatta a kezemet, gratulált és dicsért. Ez igen, nagyon jó volt. Amikor felmentem a szószékre, felolvastam az igét, és szittam a gyülekezetet, hogy nem elég hálásak. Szittam. Nem vagytok hálásak. Nem köszönitek meg Istennek a mindennapi betevőt. Nem értitek meg, nem érzitek azt, hogy ez tőle van. Mert be tudunk menni a boltba, és megveszük, és így tovább. És mindaz, ami elhangzott, igaz volt. És amikor kimondtam az ámment, abban a pillanatban megsemmisültem. Ott a szószéken, mintha maga Jézus állt volna elém, szemembe nézett volna, és semmit nem szólt. Csak abban a pillanatban tudtam, hogy talán igaz volt minden szó, de nem a helyén mondott. Hálaadó Isten tiszteleten kiabálni, veszekedni, szitkozódni, nem annak volt a helye. Ahogy mondtam is, a gyülekezet nagyon örült, milyen jó erélyes az ő fiatal, teológus hallgatójuk, milyen határozott, milyen jó hallani, és milyen érdekes, az én lelki pásztorom pontosan tudta, miről van szó. Csak annyit mondtam neki, amikor mentünk, ballagtunk vissza a parókiára, hogy talán mégsem a teljesség hangzott el ezen az Isten tiszteleten, ő pedig csak azt mondta, hogy nem baj, majd máskor. És még annyit mondott, hogy fontos, Ferikém, örülni az örülőkkel, sírni a sírókkal. Még Isten igéje hirdetésekor is, még ha igazat mond is az ember, de csak ő szól, csak az ember szól, koppanhat üresen a szó. Szóval a szavaink nagy terhet jelentenek nekünk, Isten lelke mégis meg tud őrizni bennünket sokszor a botlástól. De hiszem, hogy a legnagyobb változást azt hozza, ha minél többet vagyunk Jézussal. Nyilván nagyon fontos, hogy a lélek betöltsön, enélkül nincs új élet. Isten lelke uralma alá helyezni magunkat. De minél több időt Jézussal töltök, annál inkább tudom, készséggé válik, mi az, amit ő mondana, és tudok az ő szócsövévé lenni. A nyelv picin testrész az életünkben, a testünkben, de nagyon meghatározó. Adja az Úr, hogy amikor beszélgetünk, kommunikálunk másokkal, érezhető legyen, hogy azért mi Jézus uralma alatt élünk. Amen. Úr Jézus, köszönjük ezt az igét. Jakab apostol nem kímélte az ő szavait olvasókat, a gyülekezeteket, ahol felolvasták ezt a levelet. Keményen, határozottan megítélte az embereknek, a keresztényeknek a vétkeit. Megítélte a gazdagoknak az önzését, és megítélte azokat is, akik nem tudták fékezni nyelvüket. Megítélte azokat, akik csak a hitükkel dicsekedtek, de cselekedetek mindezekből nem fakadtak. Urunk, köszönjük neked, hogy ilyen feddő írat is van a Szentírásban. Nagyon jól felismerjük magunkat benne. Igazán tiszta tükröt tár elénk az ige. Bocsáss meg nekünk, Urunk, hogy talán ma is, a neked szentelt napom, sokféleképpen gyaláztunk. Bocsásd meg, Urunk, hogy elhallgattunk olyan mondatokat, amiket nem kellett volna. Talán az igazságot hallgattuk el, és nem mondtuk ki, mert kellemetlen lett volna elmondani. Talán az igazságot úgy hallgattuk el, hogy valakit meg kellett volna dicsérni, és nem tettük. Talán az igazságot úgy hallgattuk el, hogy indítottál volna valakihez egy pár szót szólni, de nem mentünk. Lehet, hogy szóval bántottunk másokat, mondtunk olyat, amit nem kellett volna. Mondtunk olyat, ami talán igaz, a másiknak fájdalmas, és nem segít rajta, hanem inkább még jobban meggyötri. Mondtunk olyat, ami igaztalan, ami rágalom. Mondtunk olyat, amit másnak kellett volna mondani, de inkább a háta mögött beszéltünk. Ó, Úrunk, mennyi módon vétkezünk a mi nyelvünkkel, mennyiszer okozunk neked és másoknak is fájdalmat vele. És valójában fizikai cselekvés, kontaktus nem is jön létre, mintha meg se történne. Valóban a szó elszáll, de tudjuk jól, hogy bizony sokszor ez a szó gyógyítani is tud meg, sebeket is ejteni. Kérünk téged, Urunk, segíts abban, hogy a mi szavaink hadd legyenek teremtő, formáló beszéddé. Ahogyan te a te szavaddal tudtál gyógyítani, add, hogy mi is ugyanezt tegyük. Hadd tudjuk a kegyelem igéit, a vígasztalást szólni a másiknak, és segíts abban is, hogy elég bátrak legyünk megszólítani azt, aki a romlás felé megy. Segíts bennünket, Urunk, tisztán járni veled. Segíts egyre inkább a te képedre és hasonlatosságodra formálódni. Köszönjük neked, Urunk, hogy ma is tanítottál, és add, hogy az ördög ne kapja ki az igéket a szívünkből, hanem hadd tudjuk ezt az este folyamán is szívünkben forgatni. Amen. Imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.